A Mr. Lloyd-dal folytatott beszélgetésből, meg abból, amit abból is beszédézett szavaiból megtudtam. Reményt merítettem, és most már magam is igyekeztem meggyógyulni. Úgy látszott, a változás nincs messze. Sóvárogva, de türelmesen vártam. A változás azonban késett, napok és hetek múltak el. Már teljesen egészséges voltam, és még mindig semmi céldás arra, amin állandóan rágódtam. Mrs. Reed időnként szigorú tekintettel kémlelt, de ritkán szólt hozzám. Betegségem óta még élesebb határvonalat vont közém és gyermekei közé. Egy kis fülkében egyedül aludtam, büntetésből egyedül kellett étkeznem, és az egész napot a gyermekszobában kellett töltenem, míg unokatestvéreim a nappaliban tanyáztak. Arról, hogy iskolába akarnak küldeni, egyetlen szó sem esett. Mégis ösztönösen éreztem, és tudtam, nem tévedek, hogy Mrs. Reed nem sokáig fog megtűrni a saját fedele alatt. Tekintete, ha rám nézett, mélyen gyökerező és legyőzhetetlen ellenszenvet árult el. Eliza és Georgiana nyilván az anyai parancsnak engedelmeskedvén olyan keveset beszélt velem, amilyen keveset csak lehetett. John valahányszor találkoztunk, kiöltötte rám a nyelvét, és egyszer meg akart verni, de én rögtön harciosan szembefordultam vele. Ugyanaz az elszánt gyűlölet és tajtékzó düh fűtött, amely gonosz ösztöneimet a múltkor felébresztette. Erre jobbnak látta elállni a verekedéstől. Szitkozódva ott hagyott, és esküdözött, hogy betörtem az orrát. Igaz, hogy olyan kemény ütést mértem ábrázatának erre a kiugró részére, amilyet csak bírtam. Látván, hogy öklöm vagy ádász tekintetem megrémítette, nagyon szerettem volna előnyös helyzetemet kihasználni és tovább üldözni őt, de már anyjához menekült. Hallottam, hogy dadog valamit. Ez az utálatos Jenner úgy rontott nekem, mint egy vadmacska. De az anyja meglehetősen nyersen közbevágott. De beszél róla, John. Megmondtam, hogy tér ki az útjából, az a haszontalan nem érdemli meg, hogy tudomást vegyünk róla. Nem kívánom, hogy akár te, akár a lányok szobáljatok vele. Áthajoltam a lépcső korlátján, és lekiáltottam. Nem is érdemlik meg, hogy szobáljak velük. Mrs. Reed meglehetősen termetes asszony volt, de ezt a meglepés vakmerő kijelentést halván szinte fölrepült a lépcsőn, és mint a forgószél besodort a gyermekszobába, lenyomott az ágyról, és dörgő hangon megtiltotta, hogy a nap folyamán elmozduljak onnan, és hogy egyetlen hangot is ejtsek. Mit szólna ehhez Reed bácsi, ha élne? Szaladt ki önkéntelenül a számon. Azt mondom önkéntelenül, mert úgy tetszett, mintha a nyelvem akaratom ellenére formálta volna meg ezeket a szavakat. Mintha valaki más beszélt volna belőlem, valaki, akinek nem tudtam parancsolni. Micsoda? Nyögte Mrs. Reed elakadó lélegzettel. Máskor oly hideg, fegyelmezett tekintetét, most elfátyolozta a félelem. Elengedte a karomat, és úgy nézett rám, mint aki valóban nem tudja, gyermek áll-e vele szemben, vagy valami ördög. Most már, hogy benne voltam, nem tudtam abba hagyni. Reed bácsi a mennyországban van, igenis, és onnan lát mindent, amit maga csinál és gondol. Igen, és papa meg mama is lát mindent. Tudják, hogy egész napra bezár, és hogy szeretné, ha meghalnék. Mrs. Reed csak hamar magához tért. Alaposan megrázott, mindkét oldalról arcul csapott, aztán szó nélkül kiment. Ő nem mondott el, bezzeg elmondta Bessie. Egy óra hosszat prédikált, és kétséget kizáróan bebizonyította, hogy nálam gonoszabb, elvetemültebb gyermek a földkerekségen nincsen. Félig el is hittem neki. Magam is úgy éreztem, hogy gonosz indulat dúl bennem. Elmúlt november, december és januárnak is a fele. A karácsonyt és új évnapját a szokott ünnepi vidámsággal ülték meg Gateshead-ben. Ajándékokat osztogattak, ebédeket és estélyeket adtak. Engem természetesen mindenféle szórakozásból kizártak. Az én részem a végalomból mindössze annyi volt, hogy naponta végignéztem Eliza és Georgiana öltözködését. Muszlin felhőbe burkolták őket, vörös selyemszalagot kötöttek a derekukra, hajukat művészi gyűrökbe bodorították. Utánuk néztem, amint leereszkedtek a lépcsőn, aztán egy darabig hallgattam a zongora és a hárfa hangját. A szalomból felszűrődött a zene. A komornyik és az inas jövés menését, a kristály és porcelán csörrenését, ahogy a frissítőket körül kínálták. Még a beszélgetés zümmögése is fölhaladszott, ha a szalonajtók nyíltak, csukódtak. Mikor ebbe a szórakozásba beleuntam, visszavonultam a lépcsőkorláttól az elhagyatott és csöndes gyermekszobába. Kicsit szomorú voltam, de korán sem elkeseredett. Hogy őszinte legyek, a legkevésbé sem vágytam társaságba, mert társaságban engem igen ritkán vettek észre. Ha Bessie kedves és beszédes, a legnagyobb élvezet lett volna számomra, hogy kettesben tölthetem vele az estéket. Sokkal nagyobb élvezet, mint Mrs. Reed félelmetes tekintetének tüzében, egy hölgyekkel és urakkal zsúfolt szobában üldögélni. Csak hogy Bessie, mihelyt ifjú úrnőjét felöltöztette, rendszerint levonult a konyhába és a házvezetőnő szobájának vidámabb tájékára, és többnyire a gyertyát is magával vitte. Én aztán egyedül gubbasztottam, ölemben a babámmal, amíg a tűz ki nem hunyt. Időnként körülnéztem, hogy meggyőződjem, valóban magam vagyok-e a sötét szobában, nem kísértenek-e a szellemek körülöttem. Mikor a tűz már alig pislákolt, hamar levetkőztem, nagy üggyel bajjal oldottam ki a kötőket, és aztán a hideg és a sötétség elől ágyamba menekültem. Az ágyba mindig magammal vittem a babámat. Az embernek szeretnie kell valakit, és szeretetre érdemesebb lények hiányában. Én ezt a kopott, faragott képet szerettem és dédelgettem. Pedig olyan ágról szakadt volt, mint egy kis madár ijesztő. Ma is csodálkozom rajta, hogy mennyire ragaszkodtam ehhez a szegényes játékszerhez. Szinte azt hittem, hogy él és érez. Nem tudtam elaludni addig, amíg a babát bele nem csavartam hálóköntösömbe. S ha a baba melegen betakarva, biztonságosan ott feküdt mellettem, majdnem azt mondhatnám, hogy boldog voltam, és azt gondoltam, a baba is boldog. Lassan vánszorogtak az órák, mialatt arra vártam, hogy a vendégek elmenjenek, és feszülten figyeltem, nem hallom-e még Bessie közeledő lépéseit. Olykor közben is felszaladt a gyűszűjét vagy az ollóját kereste, hogy hozott nekem valamit vacsorára, egy zsemlét vagy egy kis sajtos süteményt. Ilyenkor ott ült az ágyam szélén, amíg megettem, aztán eligazította a takarómat, sőt, két alkalommal meg is csókolt, és azt mondta, jó éjszakát, Miss Jane. Ha ilyen kedves volt, úgy éreztem, hogy Bessie a legjobb, a legszebb, a legkedvesebb élőlény az egész világon. Ilyenkor forrón kívántam, bár mindig barátságos és szeretetreméltó lenne, és soha ne lögdösne, ne leckésztetne, ne szidna ok nélkül, mint szokta. Azt hiszem, Bessie Lee természettől fogva tulajdonképpen deréklány volt. Minden munkáját szépen, rendesen végezte, a meséléshez pedig határozottan tehetsége volt. Én legalább erre következtettem abból, hogy esti meséjét olyan élvezettel hallgattam. Amennyire emlékszem, csinos is volt, karcsú, fiatal lány, a haja fekete, szeme sötét, vonásai finomak, arcbőre sima. De szeszélyes volt és hirtelen, sokszor igazságtalan. Még így is őt szerettem legjobban, Gateshead Hall minden lakója közül. Január 15-e volt, reggel 9 óra körül. Bessie lement reggelizni unokatestvéreimet, még nem hívta le az anyjuk. Eliza feltette a kalapját, belebújt kerti köpenyébe, hogy kimenjen a baromfit megetetni. Ez egyik kedvenc foglalkozása volt, főként azért, mert a tojást eladta a házvezetőnőnek, és a pénzt összegyűjtötte. Jó üzleti érzéke volt, és nagyon szerette a pénzt. Ez a hajlama nem csak abban mutatkozott, hogy tojást és csirkét adott el a háztartásnak, hanem abban is, hogy a kertésszel üzleti összeköttetésben állott. Virággyökereket, magvakat, palántákat adott el. A kertész utasítást kapott Mrs. Reed-től, hogy mindent vásároljon meg, amit Eliza az ő külön kis kertjéből el akar adni. Eliza talán még a haját is eladta volna, ha valami haszna van belőle. Ami a pénzét illeti, azt eleinte mindenfelé eldúdosta, egy-egy darab ronyba vagy hajgöndörítő papírosba burkolva. De minthogy a szobalány felfedezte a rejtek helyeket, Eliza inkább rászánta magát, hogy féltett kincsét anyjára bízza. Uzsora kamatra, 50-60%-ra kölcsönadta anyjának a pénzt, A kamatokat negyed évenként bevasalta, és az elszámolást pontosan följegyezte. Georgiana magas széken ült a tükör előtt, és fésülködött. Művirágot és kifakult disztolakat font a hajába, ezeket a kincseket a padláson egy fiókban találta. Én az ágyamat vetettem be, mert Bessie szigorúan rám parancsolt, hogy mire visszajön, rendben legyen az ágyam. Bessie újabban afféle pesztonkának használt föl engem, segítettem neki takarítani, potörölgetni. Miután összehajtottam a hálóingemet és letakartam az ágyat, az ablak fülkében a szétszórt képeskönyveket és a babaház bútorait szedegettem össze. Georgiana rám mordult, hogy ne nyúljak az ő játékaihoz. A pici székek és tükrök, meg a babatányérok és babacsészék ugyanis az ő tulajdona voltak. Minthogy más dolgom nem volt, azzal szórakoztam, hogy ráleheltem az ablak jégvirágaira, és így a tenyérnyi tiszta üvegen át kiláttam a kertbe. Erősen fagyott, és dermedt csend volt odakint. Ebből az ablakból le lehetett látni a kocsi felhajtóra és a portás fülkéjére. Éppen amikor sikerült már az erőszírmú jégvirágokból annyit felolvasztanom, hogy leláthassak, a kapuszárnyak kicsapódtak, és egy hintó gördült a felhajtóra. Közömbösen néztem a kocsit. Gételszétbe sokszor érkeztek vendégek, de olyanok, akik engem érdekeltek, soha. A hintó megállt a ház előtt, a csengő hangosan felvisított, a látogatót beengedték. Mindez, mondom, nem érdekelt. Figyelmemet egy éhes kis vörös begy kötötte le. A madárka a kopas cseresznyefa ágain csiripelt, az ablak keret közvetten közelében. Reggeli maradványai, tej és kenyér, még ott voltak az asztalon. Szétmorzsoltam egy darabka kenyeret, a tolóablakon egy kis rést nyitottam, és a morzsát kiszórtam az ablakpárkányra. Ebben a pillanatban beszinyitott be sietve a gyermekszobába. Vesse le a kötényét, Miss Jane! Mit csinálott? Megmosta ma reggel a kezét és az arcát? Mielőtt feleltem, még egyszer feltoltam az ablakot, hogy a madárka erességét biztosítsam. Kiszórtam a morzsákat, egy részük az ablakpárkányra hullott, a többi a cseresznyefa alacsony ágaira. Aztán becsuktam az ablakot, és Bessie felé fordultam. Még nem mosakodtam, Bessie. Most készültem el a törölgetéssel. Jaj, de sok baj van magával, szófogadatlan gyermek. És most mit csinál? Egészen kipirult, biztosan megint valami rosszat művelt. Mit nyitogatja azt az ablakot? Erre már nem kellett felelnem, mert Bessie nagyon sietett, és nem ért rá a magyarázatot meghallgatni. Oda ráncigált a mosdóasztalhoz, könyörtelenül, de szerencsére nagyon gyorsan beszappanozta és lemosta az arcomat meg a kezemet, durva törülközővel szárazra dörgölte, rakoncátlan hajamat egy tüskés kefével rendbe hozta, leoldotta a kötényemet, gyorsan a lépcsőhöz vezetett és rám parancsolt, hogy azonnal menjek le a reggeliző szobába, mert várnak. Szerettem volna megkérdezni, ki az, aki rám vár. Szerettem volna megkérdezni, hogy ott van-e Mrs. Reed is, de Bessie már eltűnt és becsukta mögöttem a gyermekszoba ajtaját. Lassan bandukoltam lefelé a lépcsőn. Majdnem 3 hónapja volt már, hogy Mrs. Reed nem hívatott. Száműztek a gyermekszobába, s úgy elszoktam a reggeliző szobától, az ebédlőtől és társalgótól, hogy irdóztam belépni bármelyikbe is. Ott ácsorogtam az üres előcsarnokban, a reggeliző szoba ajtaja előtt, nem mertem bemenni. Egész testemben remegtem. Micsoda gyáva kis nyomorult lett belőlem. Az igazságtalan büntetés annyira megfélemlített, hogy sem a gyerekszobába nem mertem visszamenni, sem a reggeliző szobába nem mertem benyitni. Vagy 10 percig álltam ott izgatottan és tétován. Aztán, amikor odabent dühösen megrázták a csengőt, tudtam, hogy nincs menekvés. Be kell mennem. Vajon ki akar beszélni velem? Kérdeztem önmagamtól, mialatt mind a 2 kezemmel próbáltam lenyomni a nehezen járó kilincset. Kit fogok odabent látni Reed nénin kívül? Férfit vagy nőt? A kilincs végre engedett, az ajtó kinyílt. Beléptem, mély bókot csaptam, aztán fölpillantottam. Egy fekete oszlop állt előttem. Nekem legalábbis első pillanatra úgy tetszett, hogy egy magas, keskeny, feketébe göngyölt oszlop meredezik a szőnyegen. A tetején szigorú arc ült, Olyan volt akár egy lárva, amit oszlopfőnek tettek oda. Mrs. Reed szokott helyén ült a kandalló mellett. Intett, hogy lépjek közelebb. Ezekkel a szavakkal mutatott be a kőből faragott idegennek. Ez az a kislány, akinek érdekében önhöz fordultam. A férfi, most láttam csak, hogy élő ember, lassan arra felé fordította a fejét, ahol én álltam. Bozontos szemöldöke alatt pislogó szürke szemével kutatóan nézett rám, aztán mély ünnepélyes hangon szólalt meg. Kis növésű. Hány éves? 10. Már 10? Kérdezte kétkedően, és tovább fürkészte az arcomat. Hogy hívnak kislány? Jane erre a nevem, uram. Közben fölnéztem rá. Úgy tetszett, hogy magas, de hát én nagyon kicsi voltam. Széles arcának durva vonásai, és egész megjelenése után ítélve mogorva és pöffeszkedő ember lehetett. Hát aztán jók vagyunk-e, Jenner? Nem feleltem azt, hogy jók vagyok. Tudtam, hogy környezetem rossz gyermeknek tart, tehát hallgattam. Mrs. Reed felelt helyettem azzal, hogy sokat mondóan megrázta a fejét. Aztán hozzátette. Azt hiszem, Mr. Blackhurst, minél kevesebbet beszélünk erről a témáról, annál jobb. Nagyon elszomorít, hogy ilyet kell hallanom. Majd beszélünk egymással. Függőleges helyzetéből leereszkedett egy karosszékbe Mrs. Reed-del szemben. Gyere ide, szólt. Oda mentem, egyenesen maga elé állított. Most, hogy csak nem egy vonalban voltam az arcával, láttam, milyen hatalmas az orra. Micsoda arc, micsoda száj, s micsoda kiugró lapát fogak. Nincs szomorúbb, mint rossz gyermeket látni, kezdte. Különösen egy rossz kislányt. Tudod te, hová jutnak haláluk után a gonoszak? A pokolba jutnak, feleltem készségesen, ahogy megtanultam. És mi a pokol? Meg tudnád nekem mondani, hogy mi a pokol? Egy nagy verem, ahol tűzék. És szeretnél beleesni abba a verembe és örökké ott égni? Nem szeretnék, uram. Mit kell tenned, hogy ezt elkerülhessd? Egy pillanatig gondolkoztam, s mikor megszólaltam, helytelenül válaszoltam. Vigyáznom kell az egészségemre, hogy meg ne halljak. Hogy vigyázhatnál az egészségedre? Naponta sok nálad kisebb gyermek hal meg. Alig néhány napja temettem el egy 5 éves gyermeket, jó kis gyerek volt. A lelke most már a mennyországban van. Attól félek, ha te meghalnál, nem kerülnél a mennyországba. Minthogy nem állt módomban kétségeit elosztatni, lesütöttem a szememet, és azt kívántam, bár valahol messze lehetnék. Remélem, hogy ez a sóhaj szívedből fakadt, és megbántad, hogy valaha is gondot okoztál kiváló jótevődnek. Jótevőm, mondtam magamban. Mindenki azt mondja, hogy Mrs. Reed az én jótevőm. Ha ez igaz, akkor a jótevő nagyon kellemetlen valami lehet. Szoktál imádkozni reggel és este? Folytatta az idegen a vallatást. Igenis, uram. A Bibliát is szoktad olvasni? Néha. Szívesen olvasod a Bibliát? Szereted? Szeretem a jelenéseket és Dániel könyvét, a Teremtés könyvét és Sámuelt, Mózes második könyvének egyes részeit és egy-két részt a Királyok könyvéből és a Krónikákból és Jobb meg Jónás történetét. És a Zsoltárokat? Remélem, a Zsoltárokat is szereted. A Zsoltárokat nem szeretem, uram. Nem szereted a Zsoltárokat? Ki hallott már ilyet? Nekem van egy kisfiam, fiatalabb, mint te. Az 6 Zsoltár tud könyv nélkül, és ha megkérdezem tőle, hogy mit szeretne jobban, mézes süteményt enni, vagy Zsoltár tanulni, a kisfiam azt feleli, inkább a Zsoltárt. A Zsoltárokat az angyalok éneklik, és én már idelent a földön is kis angyal szeretnék lenni. És akkor gyermeki áhítatának jutalmául 2 mézest kap. A Zsoltárok nem érdekesek, mondtam. Ez is azt bizonyítja, hogy gonosz a szíved. Imádkoznod kell, hogy Isten megváltoztasson, vegye el kőszívedet, és adjon helyette húsból és vérből való új és tiszta szívet. Éppen fel akartam vetni a kérdést, hogyan lehet a szíveket kicserélni, de Mrs. Reed közbelépett, mondván, hogy üljek le. Azon túl aztán csak ő beszélt. Azt hiszem, Mr. Blackhurst, abban a levélben, amelyet 3 héttel ezelőtt írtam önnek, jeleztem, hogy ennek a kislánynak a jelleme és a magaviselete nem olyan, amilyennek kellene lennie. Ha fölveszi őt a Lovewoodi iskolába, nagyon megkérném, hogy az igazgatónő és a tanítónő szigorúan tartsák szemmel. Legnagyobb hibája az, hogy hazudik és kétszínű. Ezt előtted mondom, Jane, nehogy Mr. Blackhurstöt is félrevezest. Nem hiába utáltam Mrs. Solidet, nem hiába rettegtem tőle. Kegyetlenül tudott bántani. Jelenlétében soha nem éreztem magamat jól. Ha még olyan alázatosan engedelmeskedtem is neki, ha még annyira igyekeztem is kedvében járni, minden erőfeszítésem hasztalan volt, és legjobb szándékomat a fentiekhez hasonló kijelentésekkel jutalmazta. Ez a vád, amely egy idegen ember füle hallatára hangzott el, szíven ütött. Homályosan éreztem, hogy Mrs. Reed már is el akarja venni kedvemet az új élettől. Éreztem, noha nem tudtam volna ennek az érzésnek kifejezést adni, hogy már is az ellenszem, az egyenetlenség magját szórja jövőm útjára. Láttam magam, amint Mr. Blackhurst szemében ravasz, rossz gyermekké változom. Hogyan védekezzem? Sietve kitöröltem szememből a könnyeket, kétségbeesésemnek ezeket az áruló jeleit. Sehogy, gondoltam magamban, és alig bírtam az okogást visszafolytani. A kétszínűség valóban elszomorító hiba egy gyermekben, mondta Mr. Blackhurst. Egytől fakad a hamissággal, már pedig minden hazugra a pokolként küves tüze vál. Természetes, hogy szemmel kell őt tartani, Mrs. Reed. Majd én beszélek Miss Templével és az új tanítónőkkel. Szeretném, ha jövendő életkörülményeinek megfelelően nevelnék, folytatta jótevőm. Dolgos legyen és alázatos. Ami a vakációkat illeti, az ön engedelmével minden szünidőt Lovewoodban fog tölteni. Elgondolása tökéletesen helyes, asszonyom, felelte Mr. Blackhurst. Az alázatosság isteni kegyelem, s Lovewood növendékeinek különösen gyakorolniuk kell az alázatosság erényét. Ezért gondom van rá, hogy az alázatosság gyakorlására Lovewoodban nagy súlyt vessenek. Magam is sokat foglalkoztam a kérdéssel, hogyan lehetne a leányokban a büszkeség világias érzését a legmegfelelőbb módon elfolytani. Hogy fáradozásom nem volt hiába való, arról a napokban alkalmam volt meggyőződni. Kisebbik leányom Augusta anyjával együtt meglátogatta az intézetet, és amikor hazajöttek, Augusta így kiáltott fel. Ó, kedves papa! Milyen csendesek és milyen csúnyák a Lovewoodi lányok valamennyien, azzal a simán hátrafésült hajukkal és hosszú kötényükkel, meg azokkal az üres kis zsebekkel. Majdnem olyanok, mintha szegény emberek gyermekei lennének, és tette hozzá. Úgy bámulták a mama ruháját meg az enyémet, mintha sejem ruhát még soha életükben nem láttak volna. Nagyon helyes, bólintott Mrs. Reed. Ha egész Angliát bejárom, akkor sem igen találhattam volna megfelelőbb nevelési módszert olyan gyermek számára, amilyen Jane Eyre. A következetességet, Mr. Blackhurst, én legelsősorban is mindennél többre becsülöm. A következetesség, asszonyom, a legelső keresztényi kötelesség. Lovewoodban minden téren következetesek vagyunk. Egyszerű étel, egyszerű ruházkodás, egyszerű szállás, szigorú, dolgos életmód. Ilyen az intézetnek és lakóinak napi rendje. Nagyon helyes, uram. Tehát akkor számíthatok rá, hogy a gyermeket fölveszik Lovewoodba, és hogy társadalmi helyzetének megfelelően fogják nevelni. Igenis, asszonyom, elhelyezzük a válogatott palántáknak ebben a neveldéjében, és bízom abban, hogy hálás lesz ezért a megbecsülhetetlen kiváltságért. Akkor hát, mihelyt lehet útnak indítom, Mr. Blackhurst, biztosíthatom önt, alig várom, hogy megszabaduljak-e felelősségtől, amely már kezd nagyon terhessé válni. Értem, asszonyom, tökéletesen értem. És most búcsúzom is. 1-2 héten belül hazatérek Blackhurst Hallba. Barátom, a főesperes alig ha fog előbb elengedni. Miss Templét minden esetre értesítem, hogy új növendék érkezik, így hát nyugodtan küldheti a gyermeket, amikor önnek alkalmas. Isten áldja! Isten áldja meg, Mr. Blackhurst! Adja át, kérem, üdvözletemet feleségének, lányainak, valamint fiának. Átadom, asszonyom. Itt van egy könyv, kislány, az a címe, a gyermek útmutatója. olvasd áhítattal, különösen azt a fejezetet, amelyik a szófogadatlan, hazug és alattomos Márta szörnyűséges hirtelen haláláról szól. Márta ugyanis szófogadatlan, hazug, alattomos gyermek volt. Ezekkel a szavakkal Mr. Blackerhurst egy vékony füzetkét nyújtott át nekem, majd miután kocsijáért csengetett, eltávozott. Kettesben maradtam Mrs. Reed-del. Néhány néma perc telt el, Mrs. Reed vart, én néztem őt. Mrs. Reed akkoriban 36 vagy 37 éves lehetett. Egyenes vállú, jól megtermett asszony volt, vastaglábú, nem magas, és bár kövér, koránt sem elhízott. Arca széles, állkapcsa erős. Homloka alacsony, orra és szája eléggé szabályos. Szintelen szemüldöke alatt könyörtelen tekintetű szempár csillogott, bőre sötét és cserzett, a haja lenszínű. Egész szervezetem akkegészséges, a betegséget csak hírből ismerte. Pontos, ügyes házi asszony volt, a háztartást és a gazdaságot egyaránt alapos hozzáértéssel vezette. Még gyermekei is ritkán mertek szembeszállni tekintélyével. Jól öltözködött, megjelenéséhez, magatartásához illett is a szép ruha. Alacsony széken ültem, néhány lépésnyire tőle, és az arcát figyeltem. Olvasni próbáltam a vonásaiban. Kezemben a füzetet szorongattam, amelynek a hazug leány hirtelen haláláról szóló fejezetére különösen felhívták a figyelmemet. Ami az imént történt, amit Mrs. Reed mondott rólam Mr. Blackerhurstnek, a beszélgetés hangja még friss, lüktető fájdalommal égette agyamat. Minden egyes szót hallani véltem újra, és szívemben szenvedélyes gyűlölet eljött. Mrs. Reed felbillantott munkájáról, tekintete rajtam pihent, ujjai abba hagyták fürge mozgásukat. Menj innen, mondta. Menj vissza a gyerekszobádba. Valami sértőt láthatott magatartásomban, mert hangja rendkívüli, bár visszafojtott ingerültséget árult el. Fölálltam, elmentem az ajtóig, aztán visszafordultam. Előbb az ablakhoz léptem, aztán megálltam Mrs. Reed előtt. Éreztem, hogy beszélnem kell. Letapostak, és nekem vissza kell adnom a kölcsönt. De hogyan? Honnan merítek erőt, hogy ellenségemen bosszút álljak? Összeszedtem magam, és durmán a szemébe vágtam. Nem vagyok hazug, nem vagyok kétszínű. Ha az lennék, azt mondtam volna önnek, hogy szeretem. De én nyíltan megmondom, hogy nem szeretem. Jobban gyűlölöm, mint bárki mást a világon, John Reed kivételével. Ez a könyv egy hazug lányról szól, adja oda a leányának, Georginának, mert ő az, aki hazudik, nem én. Mrs. Reed keze még mindig tétlenül pihent a varrásán. Jéghideg tekintete fagyosan merett rám. Van még valami mondani valód? Kérdezte, nem olyan hangon, ahogy gyermekekkel szokás beszélni, hanem inkább, mintha egy felnőtt ellenségéhez szólna. Szeme hangja még inkább felkavarta bennem a gyűlöletet. Egész testemben remegve, leküzdhetetlen izgalomtól ösztökélve folytattam. Boldog vagyok, hogy nem rokonom. Soha többé nem fogom néninek szólítani, amíg csak élek. Ha nagy leszek, soha meg nem látogatom, és ha valaki megkérdezi, hogyan bánt velem, és hogy szerettem-e önt, meg fogom mondani, hogy ha csak eszembe jut, már rosszul leszek, és hogy irgalmatlanul, kegyetlenül bánt velem. Hogy mersz ilyet mondani, Jane-el? Hogy merek ilyet mondani, Mrs. Reed? Hogy merek? Hiszen ez az igazság, a színigazság. Azt hiszi, hogy nekem nincs szívem, hogy én meg tudok lenni szeretet nélkül, jó szó nélkül. Én nem tudok így élni. Ön nem ismer könyörületet. Halálom napjáig nem fogom elfelejteni, hogy belökött a vörös szobába, kíméletlenül durván belökött és rám zárta az ajtót. Pedig tudta, hogy iszonyatosan félek. Hiszen kiabáltam is, majd megfulladtam a kétségbeeséstől. Kiabáltam, hogy irgalom, Reed néni, irgalom. És miért büntetett ilyen kegyetlenül? Azért, mert az a gonosz fia megvert, leütött a lábamról? Mindenkinek, aki kérdezi, pontosan el fogom mondani, hogyan történt. Az emberek azt hiszik, hogy Mrs. Reed jó asszony, de én tudom, hogy rossz, kemény szívű. Ön az, aki hazudik. A szóáradat még javában ömlött belőlem, amikor már valami újongó érzés fogott el a felszabadultságnak, a diadalnak, olyan mámora, amelyhez hasonlót még sohasem éreztem. Mintha valami láthatatlan kötelék leszakadt volna rólam, és amit soha nem mertem remélni, felszabadultam volna. Ez az érzés nem volt alaptalan. Mrs. Reed határozottan megrémült. A varázs lecsúszott térdéről, két kezét fölemelte, ide-oda ringott a széken, sőt, még az arca is eltorzult, mintha sírás folytogatná. Mi lehet, Jane? Te tévedés áldozata vagy. Miért remegsz ennyire? Igyál egy pohár vizet. Nem kérek, Mrs. Reed.
Akarsz még valamit tőlem, Jane? Hidd el, jó barátod szeretnék lenni.
Azt nem hiszem, Mrs. Reed. Most mondta Mr. Blackerhurstnek, hogy jellemtelen vagyok, hazug és alattomos. Ne féljen. Lovewoodban mindenkinek elmondom, ki is odajön és mit tett velem.
Te ezt nem érted, Jane. A gyermekeket le kell szoktatni hibáikról.
A hazudozás nem tartozik az én hibáim közé, kiáltottam vad, éles hangon. De azt el kell ismerned, Jane, hogy hirtelen természetű vagy. Most menj vissza szépen a gyermekszobába. Légy jó kislány, feküdj le egy kicsit.
Én nem akarok jó kislány lenni, és nem tudok most lefeküdni.
Küldjön el minél előbb az iskolába, Mrs. Reed, mert gyűlölök itt élni.
Csak ugyan, az lesz a legjobb, ha minél előbb elküldöm az intézetbe, mormogta Mrs. Reed halkan maga elé. Aztán fölkapta a munkáját, és hirtelen kiment a szobából. Egyedül maradtam győztesként a porondon. A legsúlyosabb harc volt, amelyet valaha végig küzdöttem, és az első győzelem, amelyet arattam. Egy darabig ott álltam a szőnyegen, ahol az előbb Mr. Blackerhurst állt, és élveztem győztes mámoromat. Eleinte mosolyogtam magamban, és könnyűnek éreztem a szívem, de ahogy érvelésem lassúbodott, a diadalmas öröm is alább hagyott. Hiába egy gyermek nem mondhatja meg a magáit a felnőtteknek, nem ereszheti szabadjára dühét, ahogy én tettem, anélkül, hogy utána lelki furdalás, dermesztő visszahatást ne érezzen. Egy égő bokor, amelyet körültáncolnak, körülnyaldosnak a fényes lángok, jelképe lehetett volna magatartásomnak, amikor Mrs. Reedet vádoltam és fenyegettem. De ugyanez a bokor, feketére üszkösödött gajjaival, híven jelképezhette későbbi lelki állapotomat. Fél órai csendes tűnődés után ráeszméltem, hogy őrült módjára viselkedtem. Helyzetem éppen olyan vigasztalan, mint volt, mindenki gyűlölök, és engem is gyűlölnek. Életemben először kóstoltam bele abba, amit bosszúállásnak hívnak. Eleinte olyan íze volt, mint valami erős, zamatos bornak. Utóíze azonban undorító, fémes poshat, mintha mérget ittam volna. Kétségbe esetten és készségesen bocsánatot kértem volna Mrs. Reed-től, de részint tapasztalatból, részint ösztönösen tudtam, hogy a megtollás annál kegyetlenebb lenne és újra felkavarná minden rossz hajlamomat. Más módon kell megbüntetnem magamat azért, hogy ilyen csúnyán viselkedtem. Helyesebb, ha valamelyik jobb hajlamomat gyakorlom, és nem a heveskedést. Helyesebb, ha kevésbé gonosz érzést táplálok magamban, mint a keserű felháborodást. Egy könyvet vettem elő, valami arab mesés könyvet, és megpróbáltam olvasni. Nem értettem, mit olvasok. Gondolataim eltakarták a szöveget, amely pedig máskor mindig elragadott. Kinyitottam a reggeliző szoba üvegajtaját. Odakint nagy volt a csend. Se napfény, se szellő nem enyhítette a megfagyott világ egyhangúságát, szoknyámat a fejemre és a karomra borítottam, és kimentem a park elkerített részébe. De semmi örömöm sem telt a néma fákban, a lelekoppanó fenyőtopozokban, az őszi jéggé dermedt maradványaiban. A rozsdaszínű levelekben, amelyek a szél halomba söpört, és azután a hideg egybefagyasztott, egy kapunak támaszkodtam, és kibámultam a mezőre, ahol most nem legelt a nyáj, s a gyep is fagyos volt és fehér. Reménytelenül szürke nap volt. Alacsony, felhős, havat ígérő égbolt borult a táj fölé. Már szállingóztak a hópelyhek, lehullottak a dércsípt egyepre, a kemény ösvényre el sem olvadtak. Ott álltam én, szegény, elhagyatott gyermek, és újra meg újra azt kérdeztem suttogva magamtól, mit csináljak? Egyszerre csengő hangot hallottam.
Miss Jean, hol van? Jöjjön ebédelni! Tudtam, hogy beszél, de nem mozdultam. Könnyű léptei végig tibegtek a kerti úton. Kis haszontalan, mondta. Miért nem jön, ha hívják? Beszi jelenléte komor gondolataim közepette szívderítően hatott rám, noha, mint rendesen, most is haragudott. A Mrs. Reed lezajló csata és a kivívott győzelem után nem vettem túlságosan a lelkemre Beszi múló haragját. Sőt, kérezni akartam fiatalos könnyedségében. Két karommal átfogtam a nyakát, és azt mondtam. Beszi, ne szígyön mindig. Beszi nem volt hozzászokva, hogy ilyen nyíltan és elfogulatlanul beszéljek. Úgy látszott, tetszik neki, hogy ilyen hangon szólok. Furcsa gyermek maga, Miss Jane, mondta, ahogy lenézett rám. Mindig magányosan kószál. Hallom, hogy iskolába megy. Bólintottam. És nem sajnálja itt hagyni szegény Bessit? Törődik is Bessi velem. Hisz mindig szid. Azért, mert olyan különös, félénk riadt kicsi jószág. Bátrabbnak kellene lennie. Bátrabbnak? Hogy még több pofont kapjak? Ugyan már. De az igaz, hogy Miss Jane-re rájár a rúd. Anyám mondta a múlt héten, amikor itt járt látogatóban, hogy nem szeretné, ha valamelyik gyermeke lenne a maga helyén. No, gyerünk be! Mondok valamit, aminek örülni fog. Nem hiszem, Bessi, hogy tud olyat mondani, aminek én örülnék. De kislány, micsoda beszéd ez? És milyen szomorú szemeket meresz rám? Hát hallgasson ide! Az úrnő a fiatal hölgyekkel és John Orfival együtt meg van hívva ma délután teára, és maga velem fog teázni. Megkérem a szakásnőt, hogy süssön egy kis süteményt, és aztán majd segít nekem a fiókjait átnézni. Rövidesen be kell csomagolnom a holmiát. Az úrnő azt akarja, hogy egy-két napon belül induljon az iskolába. Majd megmondja nekem, hogy melyik játékát szeretné magával vinni. Ígérje meg, Bessi, hogy amíg itt vagyok, nem fog többé veszekedni velem. Jó, megígérem. De maga meg ígérje meg, hogy nagyon jó lesz, és nem fél tőlem. Mindjárt összerezzen, ha véletlenül egy kicsit élesebb hangon szólok, és az annyira bosszant. Azt hiszem, soha többé nem fogok félni magától, Bessi, mert magát már megszoktam. Rövidesen másoktól kell majd rettegnem. Ha retteg tőlük, nem fogják szeretni. Mint ahogy maga sem szeret, Bessi. Az nem áll, hogy nem szeretem magát, kisasszony. Sőt, azt hiszem, hogy jobban szeretem, mint bármelyiket a többi közül. Jól el tudta titkolni. No, nézd csak a kis okos. Ma egészen más hangon beszél, mintha kicserélték volna. Mitől olyan bátor? Hát először is nem sokára elválok magától, meg aztán... Már-már elmondtam neki, mi történt ma köztem és Mrs. Reed között, de aztán mégis jobbnak láttam, ha hallgatok. Tehát örül, hogy itt hagy engem? Egyáltalán nem örülök, Bessi. Most inkább sajnálom. Most is inkább. És milyen hűvösen mondja a kis hölgy. Talán bizony, ha arra kérném, hogy csókoljon meg, azt felelni, hogy inkább nem. Megcsókolnám, Bessi, és szívesen csókolnám meg. Hajtsa le a fejét. Bessi lehajolt, összeölelkeztünk, s megnyugodva mentem be vele a házba. Ez a délután békés harmóniában telt el, este pedig Bessi a leggyönyörűségesebb meséit mesélte el, és a legédesebb dalait énekelte el nekem. Még az én életemnek is akadtak tehát napsugaras perceit.